Hát akkor vágjunk bele. Üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt a Magyar Titok, a Csillagászati és Földtani Kutatóközpont Csillagászati Ismeretterjesztő műsorsorozata. Mint azt észrevehették, kedves nézőink, a Facebook kvázi élő közvetítést azt immáron eldobtuk, és a YouTube időzített premier mellett tettük le a voksunkat. Ha még nem tették meg, nagy tisztelettel kérem a YouTube csatornáról való feliratkozás, ez itt tehető meg alattam, a nagy piros feliratkozás gombra klikkentve. Szintén alattam a részletes leírásban megtaláltok az egyedi témablokkok címei és klikkenthető kezdőpontjai, ha valakit csak éppen konkrét témák érdekelnének. A leírásba beszúrtam a teljes sorozat YouTube lejátszási listáját, így akinek a korábbi részek is felkeltik a figyelmét, egy klikkentéssel odajuthat. Ma néhány korábbi adásra is egyébként hivatkozok majd különböző ismertetett cikkeknél, ezért aztán a leírásba ezeknek is a klikkenthető linkjét egy-egy konkrét korábbi Magyar Titok adásra betettem. Mivel már lementek az egy hét a csillagok alatt eseményei, illetve rengeteg cikk jelent meg a nyáron, nem lazsáltak a csillagászok egyáltalán, erre a műsorra készülve 23 kéziratot mentettem le, csapjunk is rögtön a lovak közé. Ennek a videónak a beharangozója is azt a címet viseli, hogy űrtávcsöves magyarok és nukleáris asztrofizika, tehát az űrtávcsövek fontos szerepet kapnak a mai műsorban. Ugye a földi légkörön túli térben működő teleszkópok élesebb képeket készítenek, pontosabb fényességméréseket tesznek lehetővé, illetve alkalmas pályán, nem feltétlenül a föld körül, a nappalok és éjszakák változásaitól mentes, folyamatos adatgyűjtést végeznek. Az előnyei az űrtávcsöveknek annyira számosak, hogy a megfigyelő csillagászok egyre nagyobb hányadra, köztük át jó magam is, egyre többször választjuk inkább az űrbéli adatok elemzését a földi saját észlelések helyett. Ebben a műsorban három űrtávcsőhöz kapcsolódó friss kéziratokat fogok szemlézni. Az egyik a Keops, ez alacsony földkörüli pályán keringő 30 cm-es teleszkóp, egy darab CCD kamerával, amivel fényességet mér, itt mellettem a montázson a bal alsó sarokban látható. A TESS a Föld-Hold rendszerben elnyúlt pályán a földkörül keringő amerikai exobolygókra vadászó kis kamerákkal működő űrteleszkóp, illetve, ugye ez középen fölülátható, illetve a Gaia a Napföld rendszer L2 Lagrange pontja körül másfél millió kilométerre keringő égi szkenner, ez ezen a montázson a jobb alsó sarokban található. A Keops csapata igen termékeny volt az elmúlt hetekben, mára 4 cikket is beválogattam a programban. Elsőként a KELT 9B jelzésű ultraforró Jupiter vizsgálatairól számolok be, aminek a magyar társadalmi itt láthatók mellettem beszínezve Simon Attila, Csizmadia Szilárd, Bárci Tamás, Kis László és Szabó Gyula. A KELT 9B az egyik legszélsőségesebb tulajdonságú forró jupiteres exobolygó rendszer. A központi csillaga 10.000 fokos 2-3 naptömegű, hát nagyjából az I0B9 színkép típus között valahol van, tehát igazából a Vegára emlékeztető csillag, és a bolygója rendkívül szoros közelségben kering, mindösszesen 1,48 napos poláris pályán. A csillag forog valahogy, és erre merőlegesen kering körülötte ez a forró Jupiter. A bolygónak az egyensúlyi hőmérséklete 4000 Kelvin, a nappali oldalon a csúcshőmérséklet a 4500 Kelvint is eléri. Ugye ezekkel az adatokkal a KELT 9B jelzésű égitest maga a legforróbb ultraforró Jupiter, ahol az ultraforró Jupitereknek a definíciója úgy szól, hogy a 2500 fokosnál forróbb felszínű Jupiter méretű bolygó testek más csillagok körül. A bolygó légköre folyamatosan párolog el, mint egy üstökös csóvája, ez látható itt mellettem a mozgó animáción, ha ezt megnézzük kicsit kinagyítva, és akkor jobban rálátunk arra, hogy milyen egzotikus rendszer ez a KELT 9B. Ugye hogyan lehet exobolygók felszíni hőmérsékletét meghatározni? Ebben az alkalmazásban két fontos jelenséget kell kiemelni a fedési exobolygóknál. Ugye magakat a fedés egzobolyókat úgy fedezzük fel, a bolygó áthalad a csillag előtt, és akkor lecsökken a csillag méretű fényessége. Ezt hívjuk tranzitnak. Na ennek az ellentéte, amit úgy hívunk, hogy okkultáció, amikor a bolygó bekerül a csillag mögé, és akkor látható egy sokkal kisebb mértékű fényesség csökkenés. Illetve maga a keringés során föllép a bolygónak a fázis változása, pont úgy, mint ahogy a Vénusz is innen a Földről nézve néha sarló, néha fél Vénusz, néha teli Vénusz, és ennek köszönhetően a fényessége is változik, ugyanez az exobolygók esetében is föllép. Ezt úgy látjuk, mint két mély tranzit között egy folyamatos fényesedés, és aztán egy halványodás. Ugye a mellettem látható görbéken ez mind a kettő jelenség, tehát az okkultáció és a fázisváltozások okozta fényesség ingadozás jól látható. Ugye lentről felfelé az archív Spitzer infravörös adatokat látjuk, fölötte a frissebb TESS optikai adatokat, legfelül pedig a Keops által végzett mérések szerepelnek. Itt mindegyik ábrán a vízszintes tengén az idő van, függőlegesen pedig a csillag fényessége. Két szél, az a két lehuppanás, ezek a tranzitoknak a látszólag gigászi elhalványodása, valójában 5000-eléknyit csökken ilyenkor a csillag fényessége. Középen a kis pukli, ez az okkultáció, ilyenkor tűnik el a bolygó a csillag mögött, és rá szimmetrikusan ugye balról jobbra megy főfelé a fényesedés, ahogy ugye a fázis a bolygónak változik, egyre jobban rálátunk a nappali oldalára, ezért egyre jobban fényes lesz, aztán eltűnik a csillag mögött, és aztán lejátszódik egy inverse halványodás. Ugye ezekből a fázisváltozásokból, az okkultációkból lehet föltérképezni a bolygó felületi fényesség eloszlását, ami egy ilyen forró Jupiternél egy az egyben megfelel a hőmérséklet eloszlásnak. Ebben a cikkben azt néztük meg első közelítésben, hogy ha három űreszköz kicsit más-más hullámhosszakon végzett adatait, tehát Spitzer, TESS és Keops kombinálva együttesen elemezzük, akkor milyen felületi hőmérséklet térkép hozható ki. Itt mellettem ezek a dinnyék, ezek nem mások, mint a Keltnek a különböző távcsövekkel meghatározott hőmérsékleti térképek, a színezés mutatja a baloldali oszlopban, hogy hány fokos a különböző bolygórajzi szélességnél és hosszúságnál a planétának a felszíni hőmérséklete, ugye a leghidegebb az olyan 2500 fokos, a legforróbb pedig majdnem 5000 fokos. A jobb oldali zöld dinnyék azok, hogy az atomos és molekuláris hidrogén arányát mutatják, ami megint csak a hőmérséklettől függ. A főleg hidrogénből álló légkör a nappali oldalon szinte teljesen atomosan hidrogén, a napkelte és az éjjeli oldalon pedig molekuláris hidrogénből áll. Tehát ezzel egyfajta globális, planetáris hőmérsékleteloszlást, illetve a légköri összetételre egy fontos megkötést lehet meghatározni. Ugye a hőmérsékletek a 3-3 adatsorból külön-külön is meghatározhatók, így ezt látjuk ezen az ábrán, vízszintes tengén hőmérséklet, függőleges tengén annak egy relatív sűrűsége, Spitzer, TESS és Keops, az éjjeli oldalon, a 3000 Kelvin környékén, ugye van egy ilyen valószínűségi görbe, azon belül van valahol a valóság, nappal, ugye jobb szélén a sárgás, pirosas görbék pedig mutatják a 4500 és 5000 Kelvin között tetőző hőmérsékleteket. Hát az ilyen ne legyen soha a Földön, melegnek meleg van, nyilván egy forró Jupiter nem vedhető össze a Földdel, vagy a Földhöz hasonló bolygókkal. Egyébként a dolognak az érdekessége az, hogy a Keops mérései összesen 14 okkultációt fedtek le, nagyjából 400 napos időtávon, és akkor ez már lehetővé tette azt, hogy van-e változás a Kelt 9b ultraforró Jupiter légköri paramétereibe, és hát ha van változás, az biztosan kisebb, mint 1%, tehát rendkívül picike. Azaz a Kelt 9b felszínén elég egyszerű és megbízható az időjárás jelentés, sok fej nem fog hullani ennyi bizonytalanságtól. A Keops csapata pedig egy egzotikus exobolygó nagyon érdekes elemzését rakta össze ebben a szakcikkben. A következő Keops cikk egy első és talán még második pillantás és meglepő alkalmazást mutat be. Ugye a Csillagászati Intézet naprendszeres csapata, ugye Kis Csaba, Pál András és Népi Zenekar által vezetve, az elmúlt 6-8 évben nagyon látványos kutatásokat végzett a Kepler, illetve a K2 missziónak, illetve a TESS exabolygós őrtávcsövek újszerű alkalmazásával naprendszeri kisbolygók fényváltozásainak kimérésével. Ugye a Keops csapaton belül létezik egy brazil szárny, szemfüles módon észrevett egy érdekes lehetőséget Neptunuszon túli, de még mindig itt a naprendszerekben tartó jeges testek vizsgálatára a Föld körül keringő Keopszal. Ugye a Neptunuszon túli térrésznek egy nagyméretű jeges égiteste az 50 000-es sorszámot megkapott Quawar, egy Kuiper objektum, amelyet 2002-ben fedezett fel Brown és Trujillo. Ugye ők a HST, tehát a Hubble űrtársaság képe alapján 1260 km átmérőjű transzneptun égi testként írták le ezt a Cubewanók közé tartozó égi testet, ami ugye az elsőként felfedezett Kuiper objektumról, az 1992 QB1-ről kapta a nevét, ez a kis csapat, mert ennek a pályához hasonló pályán többen is keringenek. Ezek a kisbolygók olyan 41 néhány csillagászati egység fél nagy tengelye keringenek a nap körül, a Quawar esetében 43,5 csillagászati egység a pályának a fél nagy tengelye, és az excentricitása viszonylag kicsi. Tehát a Plutó felé, a Neptunusz és a Plutó felé ott azon a környéken egy jeges test. Na, a helyzet az, hogy 2020. június 11-én, pont a feleségem születésnapján, egy csillagot fedett el a Földről, és bizony még a Keops pályájáról is nézve. És ennek a bravúros megfigyelésnek az eredményét foglalja össze a friss cikk, aminek itt a címlapja látható mellettem. Itt is a szokásos magyar társszerzők, a Keops csapat tagjai, név szerint felsorolva Bárci Tamás, Csizmadia Szilárd, Kis László, Simon Attila és Szabó Gyula. A jelenség alapgeometriája itt látható mellettem. A Quawar árnyék sávja végig vonul a Föld éjszakai oldalán, meg még egy kicsit tovább. Volt remény a csillagfedés észlelésére Ausztrália északi területeiről, de végül is egyetlen földi észlelő Ausztráliából éppen kívül maradt a fedés sávján. Viszont a Keops pont arra jártam erre Quawarnak az árnyéka, 16 óra 22 és 16 óra 33 világidőben mért idő szerint, tehát egy ilyen 11 perces időtartalom belül pont benne volt a Quawar árnyék sávjába. A fene egye meg, aki ezt észrevette, nagyon ügyes ember volt, irigykedem rá, de hát végül is a csapattagja vagyok én is, tehát mondjuk így, hogy a felfedezés vagy a mérésnek az eredményéből én magam is hát részesülök rendkívül. ECPC ezreléknyi, tízezreléknyi hozzájárulással. Mi mindjárt meglátjuk, sikerrel jártunk egyébként. Itt balra látható mellettem a mérés eredménye. Ez mi más lehetne, mint egy csillag fényváltozása az idő függvényében. Ugye vízszintes tengén, az időfüggőleges tengén az elfedett, a nagyjából 13 magnitudós csillag, ami előtt átvonult a Quawar, ami egy ilyen 250-szer halványabb, 19 magnitudós testként hát haladt szépen az égi útján. A felső panel közepén van az a gödör, na akkor takarta el a csillagot a transzneptun égitest, mindösszesen a teljes fedésnek a hossza 35,4 másodperc. A felső panel alatt látható egy alsó panel, a legjobb illeszkedésű elméleti görbe, modellgörbe levonása után a maradéknak, pontoknak a szórása, hát semmi szisztematikus nem látszik benne. Az ilyen csillagfedéseknek van egy nagyon érdekes más alkalmazása, ugye így lehet kimutatni például, hogyha van egy hold egy ilyen égitest körül, vagy ha van egy gyűrűje, mind a kettőre ismerünk példákat, ugye azok ilyen extra másodlagos elhalványodásokként jelentek volna meg, és bizony torzulás sem látszik, ami légkör jelenlétére utalna. Ugye gyakorlatilag egy ilyen felső becslést adtunk, hogy 85 nanobárnál nem lehet hát nagyobb légnyomású metán légkör ezen az égi testen. Ugye a nem centrális fedési húr hossza a Quawar távolságában, ez látszik itt mellettem, tehát az az idő, az a 35,4 másodperc, 43 vagy 44 csillagászati egység távolságban ki lehet számolni, hogy hány kilométert jelent, 874,6 kilométer, viszont nem centrális a fedés, tehát nem pont a közepén mentünk keresztül, ezért aztán összességében ez a 872 kilométeres húrhossz, ez összhangban van a szakirodalomban szereplő korábbi meghatározások, ami szerint ugye a teljes átmérő kb. 1200 km. Ott alul az a kis zöldes ellipszis, az mutatja az ausztrál negatív megfigyelőnek a hozzájárulását, hogy odáig biztosan nem érhet el a kvávárnak a mérete, tehát mindenképpen attól kisebb kell, hogy legyen. És mindezek a hiba határok látszanak ezek a szélesebb sávokkal, ugye a modellgörbék körül. És ugye ha már legyen kövér, az égi mechanikusok néhány jövőbeli eseményt is kiszámoltak a Keopsra 2023-as évben. Ugye balra látható ez az összesített térkép együttes, három a Kavarra, a másik egy másik transzneptuni égitestre vonatkozik. Lesz lehetőség a folytatásra, és ha belegondolunk, ilyen mérésekkel például a James Webb is azért mennyi érdekes dolgot képes lehet meghatározni. Nem véletlen egyébként, hogy a szeptember 7-én újrainduló élő csillagászat Kislászlóval sorozatnak az egyik korábbi része fő témaként részletesen bemutatta a naprendszeri csillag és bolygó fedések érdekességeit. Akit érdekel ez a témának a bővebb kifejtése, itt lent megint csak a leírásban van egy link ahhoz a videóhoz, amiben a naprendszeri csillagfedéseket tárgyaltam. Ugye összefoglalva, mi történt itt? Kreatív kutatók exobolygós űrtávcsövekkel is képesek messzi és elérhetetlen asztrofizika helyett távérzékelésen alapuló naprendszeri vizsgálatokat végezni. Maradjunk még mindig a Keopsnál, itt ugye mellettem a montázson balra lent látható, ez a kis mosógép méretű eszköz, és térjünk vissza az exobolygókhoz. TESS űrtávcső folyamatosan szállítja a TESS Object of Interest, azaz TOI sorszám elnevezés, TOI és valamilyen sorszám elnevezésű exobolygó jelölteket. Ezeket aztán a Keplerhez hasonlóan földi spektroszkópiai megerősítés és független fotometriai utómérések követnek. Ugye a Keopsnak az a fő előnye, hogy gyakorlatilag bárhol oda tud nézni az égen, tehát ha a TESS, ami szépen megy körbe az égen és monitorozza a dolgokat, abból később felfedeznek valamit, maga a TESS azt már nem feltétlenül tudja újra mérni, akkor a Keopsra oda tudunk nézni, és meg tudjuk erősíteni, hogy na, mit is láthatott ott a valójában sokkal kisebb TESS kamera. Mivel erre nagyon alkalmas, erre az utókövető munkára, a legújabb cikkben is ez történt, ugye a szokásos módon beszínezve a magyar társszerző csapat, Bárci Tamás, Csizmadia Szilárd, Kis László, Simon Attila és Szabó Gyula. A célpont a TOI 836 jelzésű égitest, ami egy nagy saját mozgású közeli K-törpe csillag, tehát ez a napunknak kétharmad tömegét, napunk tömegétől kétharmadszor kisebb, enyhén fémszegény, egyébként meglepően fényes, 8,5 magnitudós, és 90 fényévre található tőlünk. A TESS adatokból legalább kettő fedési exobolygó kimutatható volt. Itt mellettem most a különböző színű vonalakkal jelzett görbék, ugye a két bolygóra egy gyűjtött Keops adatokat mutatja, ugye ezek ugye egyikük 3,82 nap alatt megy körbe, ez egy 1,7 földsugarú szuperföld, a másik viszont 8,6 napos keringési periódusú és olyan 2,6 földsugarú mini Neptunusz. Tehát most használom ezeket a szavakat, szuperföld és mini Neptunusz. Mi alapján teszünk különbséget ez a két bolygó típus között? Hát az ilyen diagramokon való elhelyezkedésük alapján, amit itt most eltűntem és lehet nézni nagyba. Ez a bolygó tömeg, bolygó sugár, MR diagram, az egyik fő diagnosztikai eszköz az exobolygók jellemzésével. Mivel a milyen nehéz és mekkora adatok összevethetők elméleti bolygómodellekkel, amelyekben a fő változtatható paraméterek az összetételt leíró számok. Itt lehet látni sok-sok ilyen hibahatáros szürke pont, azok korábbi exobolygók, a kék és a narancssárga, ezek a most tanulmányozott TOI 836 bolygók. Ennek a sűrűség egyébként 5 g per köbcent és 3 g per köbcent, és lehet látni azt, hogy mondjuk a narancssárga az ilyen 5 földtömegű és 1,7 földsugarú, és hát nagyjából ilyen kőzetszerű összetételű görbék haladnak hozzá legközelebb, tehát tényleg egy ilyen szuperföld, tehát kőzet, bolygó, de attól jóval nagyobb, tehát szuperföld. Viszont a kék pont már nagy mennyiségű vizet tartalmazhat, tehát tényleg a mini Neptunusz jellemzés az sokkal jobban illeszkedik hozzá. És bizony, hogyha arra gondolunk, hogy a Keops feloldása, a Characterizing Exoplanet Satellite, akkor valóban Pont az ilyen vizsgálatokra lett ez kitalálva, hogy már 10 éve a KEOPSZ, és jól láthatóan működik. Tehát egy rendszer TESZ felfedezte, KEOPSZ jellemezte, két bolygó felkerült az exobolygók nagy katalógusába, pontos, vagy relatíve pontos tömegekkel, sugarakkal, összetételi modellekkel, működik a tudomány. Ennek azért alapvetően mindenki örül, aki beletette sok év munkáját. Lehet, hogy unalmas leszek, de még mindig maradok a KEOPSZ vizein, viszont nem a megszokott formában és nem a megszokott témával. Mindenki ismer olyan vicceket, amik úgy kezdődnek, hogy találkozik egy fizikus, egy matematikus és egy mérnök a kocsmában. Aztán, hogy hogyan folytatódik, szerintem a nézőink jobban tudják, és most egyébként hadd ragadja meg az alkalmat, hogy biztatnék is mindenkit, hogyha tud ilyen vicceket fejből, bocsánat, Google most nem a barátom, akkor nyugodtan írja le a kommentbe lent, én is, meg a többi néző is könnyebben jut át a következő néhány oldal, ami meglehetősen nehéz résznek számít. De nem muszáj, hogy csillagász, meg mérnök, meg fizikus, nyugodtan lehet az is, hogy besétál a neutrino a bárba, és akkor valami történik, csomó érdekes viccet lehet találni, ezeket mindig elfelejtem. Na szóval, itt ennél a sztori az az, hogy találkozott három csillagász, először azt hittem, hogy valamilyen keopszos megbeszélésen, de aztán kiderült, hogy valójában a Vega Csillagászati Egyesület nyári táborában, és úgy döntöttek, írnak egy cikket az éppen átbeszélt témáról. Ugye esetünkben három szerzőt látunk, mind a három be van szépen színezve, Kálmán Szilárd, Szabó M. Gyula, a Gotthard Obszervatórium igazgató, illetve Csizmadér Szilárd, ugye DLR-ben, Berlinben dolgozó, hát asztrofizikus. A három kutató, akik így találkoztak, beszélgettek, és akkor eldöntötték, hogy na írjunk egy friss cikket a fedési exobolygók adatsorainak frekvencia érzékeny zajszűréséből, és hát az ebből számított paraméterek bizonytalanságáról, hát eléggé obskurus témának tűnik. Ugye a kulcskifejezés az úgynevezett korrelált zajjal terhelt csillagászati mérések elemzése. Ugye a nem korrelált zaj, az a sima fehér zar. Mérünk valamit, és akkor random generátorral is legenerált módon így szórnak a pontok, így vastagszik. Vonal helyett egy ilyen nadrágszíj diagram lesz, hogy még nagyobb zaj lesz, és akkor teljesen pontfelhővé hát szórnak szét a mérési pontok. Ugye a korrelált zajok azok nem ilyenek. Erre látunk itt mellettem két példát, kék diagram, piros diagram, mind a kettő valamilyen olyan adatsort ír le, amiben adott esetben nincs semmi jel, csak egy korrelált zaj, amik ilyen látszólag komplikált és lassan változó hátteret hoznak létre, és ebből kell kihalászni például a fedési exobolygók által okozott periódikus elhalványadásokat, ami egyáltalán nem triviális feladat. Ugye mitől vannak ilyen zajok? Lehet például asztrofizikai, maga a csillag, hogyha foltos, aktív, flerezik, vannak rajta fényes foltok, sötét foltok, akkor az egy korrelált zajforrásként, asztrofizikai zajforrásként működik. De ugyanúgy lehetnek műszereffektusok is, amikor egy űrtávcső kering a Föld körül, változik folyamatosan a hőmérséklet vagy a nap általi besugárzása, és akkor bizony a háttérben keletkező elektronikai zaj is változik, egy lassan változó átlagérték körül szórva zajosítják a mérés adatokat, az is így néz ki. Hogyan lehet ezt a kettőt leszeparálni? Csizmadia Szilárd egy három részes cikksorozatban, nehéz szó, dolgozza fel éppen azt, hogy egy általa kidolgozott fedési görbét illesztő szoftver mennyire becsül hihető hibahatárokat korrelált zajok esetében. És a friss munka, Kálmán Szilárd és munkatársai, pont ennek a friss szoftver csomagnak a teszteléséről szól. Kálmán Szilárd egy tehetséges doktorandus hallgató, aki jól láthatóan beásta magát az exobolygós űrtávcsövek adatainak elemzésébe. Ugye a közelmúltban egyik magyar titokban ismertettem a WASP-33b jelzésű pulzáló központi csillagos exobolygó elemzését, tehát annak a cikknek is ő volt a vezető szerzője. És ebben a friss cikkben kimondottan a fedési görbék, tehát a tranzitoknak, amit mellettem látható, egy klasszikus fedési exobolygónak az átvonulása során mérhető fényesség csökkenés. Na, ennek a látszólagos torzulását vizsgálták, és ennek az illesztését azt nézték meg, hogy az ezen görbe, elméleti görbével történő megillesztése során A görbe paraméterei, mit tudom én, mekkora a bolygó pontnak a mérete csillaghoz képest, milyen húr mentén megy át épp a csillag előtt, mit tételezünk fel a csillag peremsötétedésére. Na, ezeknek a paramétereknek egy hibát is becsül Csizmadél Szilárd programja, és az volt a kérdés, hogy ezek a hiba határok, ezek a plusz-minuszok mennyire hihetőek. Technikai alkalmazás, ez a wavelet technikát alkalmazó zajkezelés az eredmények szerint jól becsüli a görbeillesztések során a számított paraméterek hibáját, ami alapvető fontosságú akkor, amikor egy-egy eredményhez szignifikanciát szeretnénk hozzárendelni. Nagyon technikai a cikk, nem állítom, hogy nagyon sok mindent értettem bele, bár nyilván a legfőbb irányokat igen. És a friss kutatás, ha úgy tetszik, egy nagyon szűk szakmai kör számára húsba vágó fontosságú módszertani vizsgálat. De gyermekeim az úrban, a tudomány hihetőségét valójában éppen az ilyen úgynevezett uncsi elemzések erősítik. Ami manapság sajnos egyre fontosabb szempont a szakmán kívül is. Ugye illesztés, hibák, valószínűségek, statisztikai bizonytalanság. Ugye fájdalmasan hiányzik ezen kifejezések legalább alapszintű értése és az értelmezése a döntéshozók és a lakosság körébe. Itt egy exobolygós alkalmazást látunk, és az, hogyha az eredményeink és az eredményeknek a becsült hibája hihetőbb, az nekünk is és a tudománynak is egyaránt jó. Vegyünk egy nagy lélegzetet, és búcsúzzunk el a Keopsztól. A folytatásban a TESS-szel folytatjuk, ugye mellettem a montázson felül az a kis kék szárnyú valami, ami a NASA-nak az exobolygó kereső űrtávcsöve. Borkovics Tamás, a Szegedi Tudományegyetem Bajai Obszervatóriumának tudományos tanácsadója nem először szerepel egzotikus többes rendszerek felfedezésével és modellezésével is, aminek ő ugye a nemzetközi élvonal definiáló szakértője. Ezen a területen jelent meg ez az új kutatás is, amelyben egy nagyobb csapatban harmadik szerző lett. Mellette pedig ott van még Garai Zoltán is, aki az ELTE Gotthard Asztrofizikai Obszervatóriumnak a munkatársa. Na ez a csapat szintén a sokcsillagos mezőn sétál egy kellemeset. Itt konkrétan felfedezték, majd elemezték a TIC 1149-35-199 jelzésű fedési négyes rendszert. Ugye a TIC az a TESS Input Katalóg, valamilyen katalógus, ami a TESS számára került összeállításra, és benne azonban egy telefonszám, a csillagnak a sorszáma ebben a katalógusban. Mint hogy a TESS is fényváltozásokat mér, nem fogunk meglepődni, itt is fénygörbékkel kezdjük, tehát vízszintes tengelyen az idő, függőleges tengelyen a fényesség. Ugye mellettem balra, fentről lefelé a TESS 14., 40. és 53. szektorának egyenként 27 napos, effektíve folyamatos időtartamú mérései, amelyekre, ha így ránézünk első pillantásra, midére utalnak csak nem tipikus fedési kettős csillagra. Alul, a középső és az alsó, az még mondhatnánk azt, hogy vannak ezek a lelógó vonalak, ott olyankor elhajlandik a rendszer, mert egy csillag eltakar egy másikat, aztán a másik csillag takarja az egyiket. De a legfelső panel az ránézése idegborzoló. Néhány kisebb fedés után egy igazi apokalipszis következik be a fényváltozásba, mintha megőrült volna a csillag, hogy az embernek eszébe jött valójában a közismert apokalipszis mém. Solar eclipse, ugye a napfogyatkozás, amikor ugye a hold bekerül a Föld és a Nap közé, a lunar eclipse, a holdfogyatkozás, amikor a Föld kerül be a hold és a Nap közé, és az apokalipszis, amikor a Nap kerül be a Föld és a hold közé. A középső és az alsó panel már viszonylag szabályosabb, a lelógó vonalak itt ténylegesen valamilyen csillagfedések során bekövetkező elhalványodásokat mutatnak. Ugye a maximumban 13,5 magnitudós csillag, ez elég halvány, időszakosan kb. 3%-nyit halványodik, kivéve az első szakaszt, azt az őrületes apokalipszis fázist, ahol nagyjából 10-szer több fény tűnt el a rendszerből valamilyen furcsa geometria következtébe. Hosszú cikk, részletes elemzés, valóban nagyon furcsa négyes rendszert derítettek föl itt a kutatók. Itt a szerzők a 2+1+1 jelzéssel utalnak a négyes fedési rendszer összetételére. Középen látható az AA és AB jelzésű csillagok, ezek egy szoros kettőst alkotnak, és ez a legnormálisabb pár az egész bagázsban. Ők 3,3 nap alatt járják egymást körbe. B jelzésű csillag, az már egy kicsit lomhább, 51,2 nap alatt jár a körbe ezt az AAAB jelzésű párt. És ehhez csatlakozik a negyedik, a C jelzést kapott csillag, aminek távoli külső pályán kering. Egyre csak becsülni lehet a pontos keringési periódusát, ez nagyjából 2100 nap, azaz 5,8 év. Tehát azért 2 plusz 1 plusz 1, mert van benne egy szoros fedési kettő, és aztán van még egy harmadik csillag, ez is részt vesz időnként a fedésekben, és akkor van még egy egész távoli külső, ami az egészet körbeveszi, és akkor így 2 plusz 1 plusz 1 fedési négyes rendszert kapunk. A modell működik. A helyzet az, hogy itt az apokalipszis fázist látjuk, ugye mellettem, vagy hát most itt nem is mellettem, hanem kinagyítva az egész ábrát. Felül a kék pontok a TESS mérései, a piros vonal pedig a legjobb illeszkedésű modell. Ugye alul lehet látni, azért van valami kis szisztematikus maradvány, de azért alapvetően teljesen meggyőző ez a modell illeszkedése. A tisztelt szerzők tényleg jó munkát végeztek. Ugye a négyes rendszerrel még az apokalipszis is megilleszthető. És nyilvánvalóan azért, hogy az egész évszázadba kapjanak hivatkozásokat, Borkovics Tamásék kiszámolták a 21. században várható teljes fénygörbét, ezt látjuk a következő ábrán. Tulajdonképpen, ha megnézzük, hogy a lelógó, hogy 2020-as évek környékén van három nagy lelógás, aztán 2080 körül van három nagyobb, és 2100 körül kezdődik egy. Mondhatjuk azt, hogy valójában baszi nagy szerencse volt, hogy a TESZ 14. szektorába pont beleesett egy apokalipszis. Ugye 2030 és 2070 között például egyetlen egy sem lesz. Úgyhogy a helyzet az, hogy ha exobolygós űrtársához jut az ember, nem ússza meg, hogy a csillagok fizikában is ne találjon valamilyen izgalmas kutatásokat lehetővé tévő célpontot. A rövid hírekig vegyünk búcsút a TESZ-től, de a mai műsor gerincét adó űrcsillagászatot még ne engedjük el teljesen. De a montázsunk jobb alsó sarkában látható Gaia, Astrometria űrobszervatórium, harmadik adatközlése idén júniusban jött ki, ott akkor szenteltem is egy egész videót a magyar társadalmi cikkeknek, ennek a linkje megint csak így külön kiemelve a leírásban alattam megtalálható. Át lehet klikkenteni, hogyha valaki nagyon ráér. Mindenesetre volt egy közvetlen Gaia DR3-mal foglalkozó magyar titok epizód is. Számomra kissé meglepő módon a Gaia DR3 adatkibocsátásnak az általános tulajdonságait leíró szakcikket csak mostanra fogadták el közlésre, és így augusztusban került ki az archive.org preprint szerverre. A címlap egy ilyen borzasztó sokszerzős cikknek a szerzős felsorolása, a feltűnés sorrendjében megnézzük, Ábrahám Péter, Balogh Zoltán, Marton Gábor, Molnár László, Nagy Zsófia, Plachi Emese, Szabados László, és a beszínesítésből itt most véletlenül kimaradt Szegedi Elek Elza. Szokás szerint most kiosztok magamnak három hatalmas egyest, mert ebből a cikkből három táblázatot találtam leginkább kiemelhetőnek, ebből a már nem csak impresszív, hanem valójában impresszív cikkből. Elsőként itt, ha ránézünk ezekre a számokra, ugye a változó csillagos táblázatot csodálhatjuk meg. 10,5 millió változó csillag szerepel a Gaia DR3 adatkibocsátásban. Ebből 9,97 milliót egy mesterséges intelligencia osztályozott 24 típus egyikébe. 2,2 millió fedési kettős, ugye a közepén látjuk, Eclipsing Binary 2,18 millió. 1,7 millió alatta hosszú periódusú változó csillag, azaz pulzáló vörös óriás. 1,7 millió. Hát igen, ma már nagyon másról szólna az egyetemen a tudományos diákköri dolgozatom, vagy a PhD értekezésem, vagy aztán később az MTA doktora címért írt disszertációm, hiszen mind a háromban a legerősebb anyag éppen a hosszú periódusú változókról szólt. Na, de ne ezeket a számokat nézzük tovább, inkább ezeket. Gaia spektrumokat is vett fel, ezek alapján asztrofizikai paramétereket határoztak meg. Hogy egész konkrétan 470 millió csillagra születtek spektroszkópiai paraméterek, távolság és csillagközi por által okozott vörösödés érték. 128 millió csillagot középen az evolutionary parameters, ugye evolúciós paraméterek is léteznek, tömeg, kor, fejlődési állapot, 210 millió spektráltípus, half emissziós adatokkal csillag, 235 millió. Tehát itt megint csak a klasszikus fordulat, nem exkrementumokkal gurigáznak a Gaia csillagászai. Illetve egy egyelőre még gyerekcipőben járó kettőségi információ, ez majd a következő adatkibocsátásban lesz bővebben kifejtve, 813 ezer csillagról már publikus, hogy a Gaia szerint többes, kettős vagy többes rendszer tagja. Magyarul, ha Alaszka az aranyláz idején aranybánya volt, akkor a Gaia adatbázisa már most körülbelül egy óriás bolygónyi térfogatú aranybánya szakértő szemekben. Végezetül egy rövid emlékeztető, ezek az adatok tényleg publikusak. A Gaia Archívum több tükörszerver vagy égi adatokat összesítő adatbázisok webes felületén elérhető. Akárki kikeresheti kedvenc csillagát, csillagait, vagy akármilyen paraméter szerint szűrt lekérésekkel eljátszhat. Vannak egyébként online vizualizációs lehetőségek is, ott középen balra fönn lehet látni visualization, pont a menü oldalán, hogy ez a Gaia ÉZA archívuma. Szóval a Gaia rabság nem feltétlenül csak és kizárólag a kézi evezővel történő hajómozgatás és közben kínhalál átélésének összefoglaló elnevezése, hanem az égi számokba beleszerelmesedés 21. századi állapota is. Záró gondolatként a mai műsor legbővebb szekciójához oka van, hogy szeretjük az űrcsillagászatot. Újabb nagy lélegzet és teljesen más tematikát nyitunk meg. A nagy részt elméleti, de időnként bizony szolíd empirikus vizsgálatokat is alkalmazó nukleáris asztrofizikát. Ugye ez a szakterület, a csillagászat és a magfizika határán azzal foglalkozik, hogy milyen nukleáris reakciókban keletkeznek a periódusos rendszer elemei, és a jelenleg látható kozmikus elem gyakoriságot milyen folyamatok hozták létre, hogyan fejlődött időben a tejútrendszer és más galaxisok kémiai összetétele és hasonló kérdések. Tehát a nukleáris asztrofizika ellép attól a hihetetlenül végtelenül egyszerűsítő képtől, amit a legtöbb igénytelen csillagász használ, én magam is ugye, hogy van a hidrogén, a hélium és a fémek. Nem. A nukleáris asztrofizikusok konkrétan elemekkel, sőt tovább megyek, elemek izotópjaival is, tehát ugyanannyi proton, de különböző számú neutron az atomok magjába, ugye ezek az izotópok, na ezeknek a kialakulásával, mérhető arányaival is foglalkoznak. Itt mellettem ez a szép színes ábrát, most nagyítsuk egy kicsit jobban, hogy lássuk a részleteit, akkor elolvashatóbbak lesznek a kép angol nyelvű feliratai. Ugye ezen a nem is tudom mire emlékeztető alakú diagram, talán egy ilyen ugye sárga répa balról jobbra fölfelé dől, a zöld az ugye már penészedik egy kicsit, tehát egy fonnyat, csofat sárga répa. Ugye balról jobbra a különböző elemek atommagjaiban a neutronok száma nő, alulról felfelé pedig a protonoké. Ugye az utóbbiak, a proton számok módosítják az elemek nevét, ugye így lépkedünk a periódusos rendszerben, a neutron számok változásai pedig konstans proton szám mellett pedig az izotópoknak felelnek meg, ugyanazon elem atommagjainál. Ugye balra lent legalul a sarokban a hidrogén, hélium, lítium, ugye ezek azok az elemek, amelyek az ősrobbanásban keletkeztek. Primordiális lítium egyébként radioaktív bomlással eltűnt, azóta már más folyamatokban keletkezik. Látunk ezen az ábrán mindent is, ugye novák, röntgenkitörések, szupernovák, vörös óriás csillagok, alapvetően fúziós reakciókat, illetve igen nagy tartományt jelölnek ki a neutron befogásos folyamatok, mint például az aranyat letermelő gyors neutron befogásos, angol kifejezéssel R, rapid folyamat. Jobbra fent már nem csak fúziós reakciókat, hanem maghasadásokat is látunk, azaz a teljes kép az hihetetlenül komplikált. Ugye a nukleáris asztrofizika hagyományos hazai bázisa a Debreceni Atommag Kutató Intézet, az Atomki. Ugyanakkor a CFK Csillagászat Intézetében is megjelent új témaként 2014-ben, amikor Mária Lugaro orosz származású ausztrál asztrofizikust sikerült Melbourneből Budapestre csábítani az MTA Lendület Fiatal Kutatói Programjának támogatásával. Ugye 3 évvel később Mária Lugaro egy ERC konszolidátor grantet is elnyert, tehát jelentem, 8 éve itt van nálunk a Csillagászat Intézetben, boldogan él és dolgozik, 4 gyermekkel, egy szép férjel, nem régebben indított el, hogy az MTA doktori címért írt eljárást egy értekezéssel. Ugye ugyanabban az évben került ide az intézetbe, amikor Kóspár Ágnes Hollandiából jött haza a Lendület Fiatal Kutatói Program támogatásával, és ugyanúgy 17-ben Kóspár Ági is elnyert egy ERC-t, csak egy starting rendet. Tehát 14-17, ezek jó évek voltak a Csillagda életében. Itt most a témában elsőként ismerhetett egy cikket is, Mária Lugaroék jegyzik. Az ő csapatának egy jelentősebb hányada szerepel itt a társadalmi között. Lehet látni, hogy egy név kivétel mindegyik be van szépen színezve. Ha felsoroljuk őket, Mária Lugaro, Andrés Jagu López, Sós Benjamin, Benoit Coté, aki már Észak-Amerikában él, de pár évig egy nagyon produktív tagja volt Mária Lugaro csapatának, ugye Pető Mária, Benjamin Vémeyer és Marco Pignatari. Egy nemzetközi csapat. A plutónium 244 izotóp eredetéről értekezik ebben a cikkben a korai naprendszerben. Ez azért érdekes, mert ez egy 80 millió éves felezés idejű radioaktív mag, a plutónium 244, amit gyakorlatilag kizárólag a gyors neutron befogás folyamatai termelnek. Ugye például összehaladó kettős neutron csillagban, mint amit itt a mellettem látszó, fantáziarajz is ábrázol. Ma már természetesen semmi nincs az eredetileg ide került mennyiségből, ugye 4,5 milliárd évvel ezelőtt keletkezett a naprendszer, tehát 80 millió éves felezés idejű, az már mind lebomlott. Viszont a stabil leánymagokra lebomlott plutóniumnak lehet következtetni az eredeti mennyiségére a primitív meteorit mintákban laboratórium módszerekkel kimérhető egyéb elemek izotóp arányaiból. Ezeknek a modellezésével azt lehet megbecsülni, hogy mikor keletkeztek az eredetileg a naprendszer kialakulásában is szerepet játszó radioaktív elemek. Miért mondom ezt, hogy szerepet játszottak? Ugye ne feledjük el azt, hogy az eredetileg itt levő radioaktív elemeknek a bomlás hője olvasztotta meg a kőzetbolygókat. Nekünk itt a Földünknek azért van olyan jó kis mágneses terünk, mert van egy olvadt vasmag, aminél az olvadás részben a hidrosztatik eredetű, részben pedig a radioaktív bomlás hőső, nagyobb részt a radioaktív bomlás hő miatt következett be. Magyarul ezekkel a vizsgálatokkal információkat nyerhetünk a naprendszer keletkezési helyszínéül szolgáló egykori molekula felőtért hatásokról, például közeli szupernova robbanásokról, vagy neutroncsillag összehaladásos rövid gamma villanásokról. Itt egy újabb nagy egyes, részben magamnak, részben a szerzőknek, az egész elméleti vizsgálata bemutatott táblázatban szereplő 4 izotóp arány reprodukálására irányult, még elolvasni is nehéz, ugye jód 129 per jód 127, plutónium 244 per urán 238, kadmium 247, urán 235, és jód 129, kadmium 247 izotóp arányok. Ugye ezeket meteoritikus minták elemzéséből ismerjük. A plutónium 244-re például egyébként xenon izotópokra hasadnak, és ezek már stabilak a meteoritikusban, ugye ezekből lehet kikövetkeztetni, hogy mennyi volt kezdetben. A vizsgálatok maguk szintisztán elméleti számításokat jelentettek, aminél 2 különböző ilyen kódot használtak reakcióláncok kiszámítására, 1 millió évvel az R folyamatot lebonyolító nukleoszintézis folyamat után, magyarul vagy összeolt 2 neutroncsillag, vagy fölrobbant egy nagyon nagy nevű csillag, és akkor nézték azt, hogy 1 millió évvel később milyen reakciók, mennyi elem maradt még. Több modellt futtattak, ugye neutroncsillag, neutroncsillag párosok összeolvadására, illetve neutroncsillag, fekete lyuk, kettősök, gravitációs hullámok kisugárzását lezáró összeolvadás modellezésével. A cikk egyébként 17 oldalas, nagyon részletes, tele van technikai részlettel. Ugye megint itt egy szép színes ábra, ugye ami felé terelik az olvasót az az, hogy mennyi idő telhetett el a legutolsó R folyamatot, igénybe vevő magszintézis, nukleoszintézis és a naprendszer kialakulása között. Nagyon komplikáltak a modellek, rengeteg paraméter van, ezért nagyon nehéz egyszerű és konkrét választ találni. Ugye itt most csak elriasztásul mutatok egy ábrát a cikkből, ahol a különböző forgatókönyvek megengedett területeit mutatják, és a valóság az talán a különböző színű területek metszeteibe eshet. A kutatás fő következtetése egyébként maga is egy táblázat, ezt már inkább meg sem mutatom. A lényeg az, hogy a rövid és hosszabb felezési idejű R-folyamat izotópokat sikerült többféle modellel megilleszteni. De ezek a modellek között nincs teljes összhang, ugye ezért táblázat, mert a különböző modellek, különböző forgatókönyvek különböző lehetőségeket engednek meg. Egyelőre még nem tudjuk megmondani, hogy melyik forgatókönyv lehetett a valóság. Az továbbra is fennáll, hogy a napunk ezen adatok alapján egy nagy tömegű, hosszabb élettartamú, óriás molekula felhőben keletkezett, az R-folyamat izotópjait pedig inkább kettős neutron csillagok, mint ilyen hipernovák, tehát nagyon nagy tömegű csillagok felrobbanásai termelhették le. A fő bizonytalanságok közé tartoznak egyébként a keveredési folyamatok, amelyek pontos modellezése még eléggé gyerekcipőben jár. A következő kutatásról be kell vallanom őszintén, hogy jelentősen közelebb áll a megfigyelő csillagász énemhez. A Lugaro csoport pár év brit kitérés után visszatért oszlopos tagja Marco Pignatari, aki Benoit Coté és Andrés Jaguez López együttes részétől jegyeznek egy friss emendras kéziratot a tejút korongjának feldúsulásáról három neutron befogással keletkező elem kapcsán, ez a gadolinium, a diszprózium és a tórium. Látjátok feleim szümtükkel? Nem csak hidrogén, hélium és fémek van a csillagászok fejébe. Ügyes csillagászok fejébe ott van még a gadolinium, diszprózium és a tórium is. Ugye teljesen becsületes, empirikus adatok vannak. 276 csillagról elemeztek nagy felbontású optikai színképeket, egyedi elem gyakoriságokat meghatározandó. Ez a klasszikus kép, hogy a csillagok színképében vannak színképvonalak, és ezekből meg lehet határozni, hogy melyik elemből mennyi van. Ez egy nagyon nehéz feladat egyébként. Ugye van, aki szerint ez valahol a szemenszeret hazudozás és a fekete mágia közé eső, hát módszer, vagy terület a csillagok asztrofizikában, minden esetben ez létezik, ezt meg lehet csinálni. Nyilvánvalóan a hiba határok meglehetősen nagyok. Utána pedig azt nézték meg itt ebben a friss cikkben a kutatók, hogy milyen globális trendek mutathatóak ki a különböző elemarányok között. Tehát itt a kulcs szó ebben a nukleáris asztrofizika dologban, ezek az elemarányok, hogy milyen elemből mennyi van, ugye ez az, ami elárul különböző múltbéli folyamatokat. Ez nagy mértékben hasonlít a meteorit minták izotóp arányos játékára, csak itt a végső tanulmányozott objektum nem a nap és a korai naprendszer, hanem az egész tejútrendszer. Egyébként érdekes megjegyezni, hogy a vizsgálatokhoz 2 méteresnél kisebb távcsövekkel készült színképeket elemeztek, szóval itt még csak szuper nagy teleszkópokra sem volt szükség. Mellettem 3 példa spektrum, most ha ezen végre szaladunk kinagyítva, akkor lehet látni, hogy mennyire kis jelek valójában ezek az elemek. Ugye fentől lefelé, ha haladunk, akkor a gadolinium, diszprózium és a tórium nagyon kis gyöngécske vonalait látjuk egy csomó más elemnek a spektrum vonalai között. Megint egy hosszú cikkről beszélünk, 18 oldalon rengeteg technikai részlettel, az eredmények közül csak egyet mutatok itt be, a tórium-vas arány függését az általános fémesség jelzésére használt vas-hidrogén arány függvényébe. Ezek itt logaritmikus mennyiségek, atomszámok logaritmusa, adott esetben napra viszonyítva. Tehát ugye egy különbség a tengelyek mentén az egy 10-szeres szorzót vagy osztót jelent, attól függ, hogy merre van ez az egy különbség. Ugye van itt egy létező korreláció, a tórium-vas arány az nagyobb a fémszegény csillagokra, és kisebb a fémgazdag. Ugye a Fe/H0 az a naphoz hasonló fémesség, Fe/H-1 az a 10-szer kevesebb vas van a csillagban, mint a napban, ugye ott viszont gyakorlatilag 5-szer több lesz a tórium vashoz viszonyított aránya. Tehát van egy ilyen korreláció, és ez annak a következménye, mint azt a tejút kémiai fejlődésre vonatkozó modellek is mutatják, hogy 2 alternatíva is lehetséges. Vagy egy darab R-folyamat létezik úgy általában, aki mutatható az adatokból, tehát például kettős neutron csillagok összehaladásai, de a tórium mennyiség, ami keletkezik, az függ a kezdeti objektumok fémességétől. Vagy létezhet többféle árfolyamatos jelenség, csak éppen a soktóriumot legyártó jelenség száma függ a fémességtől. A cikk szerzője utóbbit szeretnék, de egyre nincs egyértelmű válasz. Itt zajlik ma egy vita, egy nagyon széleskörű vita a nukleáris asztrofizikusok és kapcsolt szakértők között, hogy ténylegesen ez a gyors neutron befogásos elem termelés, ami például még egyszer az aranyat is termeli, ez csak összeadó neutroncsillagokban történik, vagy másokban is? Vagy milyen arányban történik összeadó kettős neutroncsillagokban, és milyen arányban történik más egyéb egzotikus asztrofizikai kataklizmákban? Ugye itt ennél ezt a kérdést hát érintettük, hát röviden. Megmondom őszintén, hogy ezektől a kutatásoktól, amit a nukleáris asztrofizikusok csinálnak, általában tátva marad a szám. Ugye részben azért, mert nehezen értem meg a cikkeket, mi? Másrészt pedig bámulatos, hogy a fizika egymástól távol eső területét összekötve milyen érdekes asztrofizikai kérdéseket lehet tanulmányozni. Ugye mióta a LIGO, a gravitációs hullám detektor 2017-ben bebizonyította, hogy kettős neutroncsillagok összehaladása egyszerre detektálható gravitációs hullámokkal és elektromágneses sugárzással is, az R folyamatban keletkező elemek gyakorisága nagyon forró kérdés lett. Hát jól lehet látni azt, hogy mindkét mai cikk ide kapcsolódik, és izgalmas részletkérdéseket feszegetnek. Rövid hírek, tényleg röviden, masszív anyag lett a mai műsor, ugye a legutóbbi adásnál is megkaptam itt-ott kvázi kritikaként, hogy jaj, hát ez a tudomány már nehezen volt érthető. Úgyhogy ide a végére gyors levezetésként még négy friss cikk szigorúan, csak címszavakban. Egy újabb TOI objektum, azaz TESS Object of Interest, a TOI 2196b egy exobolygó az úgynevezett forró Neptunus sivatagban, egy 12 magnitudós naphoz hasonló csillag körül, olyan nagyjából 850-900 fényévre tőlünk. Ugye TESS fedezte föl a 2196. jelzésű érdekes objektum, magyar társszerzőt egyet látunk, Kladjivik Pétert, aki Berlinben folytatja kutatásait az elmúlt pár évben. Egyetlen egy ábra a cikkből, bolygó sugár és egyensúlyi hőmérséklet. A vízszintes tengén az egyensúlyi hőmérséklet, függőleges tengén mekkora a bolygó. Az ábra bal felén szétválik a pontfelhő, vannak a nagyméretű forró Jupiterek fent, alul a kisméretű forró szuperföldek, mini Neptunuszok, a kettő között egy űr, ahol alig vannak bolygók, ez egy sivatag. Egyébként a érdekesség kedvé megjegyzem, hogy ennek a referenciája Szabó Gyula és Kis László 2011 Astrophysical Journal letterszett, mi vettük ezt észre először, és mi írtuk ezt le, mint valami, vagy megy valahova típusú hát vizsgálatban. Az új exobolygó, itt ez a kis piros ötágú csillag, éppen a sivatag közepén, és hát a legérdekesebb kérdés, hogy hogy került oda, vagy hogy maradt ott. Részletek a cikkben. Az előző rövid hír Pepitában a folytatás. TESS Object of Interest, TOI 1452b, egy szuperföld, egy vörös törpe csillag körül, magyar társszerző megint csak egy darab, ezúttal Kóspál Ágnes a Csillagászati Intézetből. 11 napos periódusú exobolygóról beszélünk, az egyensúlyi hőmérséklete 326 Kelvin, tehát egy ilyen 53 Celsius, tehát ez egy viszonylag a Földünknél melegebb, de mégiscsak egy kellemes hőmérséklet exobolygó, 1,67 földsugárral, tehát ténylegesen szuperföld típusú exobolygó. Megint csak egyetlen ábra a cikkből, a tömegsugár diagram, amit már ugye korábbi hírnél részletesebben is bemutattam, ugye más szuperföldekkel és elméleti bolygómodellekkel, az a zöld felhő ott középen mutatja a különböző valószínűségi kontúrokat, ugye, és a vonalak pedig az elméleti modellek melléjük írva a különböző összetétel. A legvalószínűbb modell az tiszta szikla, esetleg kevés víz, de azért vegyük észre, hogy a zölddel jelölt megengedett terület elég nagy ahhoz, hogy akár a 100% víz is beleférjen, mint modell. Minden esetre jó eséllyel vízburok borítja ezt az érdekes exobolygót, ami azért izgalmas lehetőség jövőbeli vizsgálatokhoz, például a James Webb űrteleszkóppal. A aranyat keresett, de héliumot talált egy nagy csapat, aminek Frey Sándor és Paragi Zsolt a magyar szereplői. Az alapjelenség, a LIGO Virgo gravitációs hullám obszervatóriumok jeleztek egy potenciális kettős neutroncsillag összeadást még 2019-ben. Erre ugrott rá akkor egy nagy optikai és rádiós megfigyelő csillagász társaság, akik a LIGO nagyon gyengén meghatározott lehetséges feltűnési területén talált is egy halvány szupernovát, körülbelül 500 millió fényévre, és akkor beizgult mindenki, hogy na most akkor sikerült megtalálni az összeadó kettős neutron csillagnak a robbanását, vagy valami egészen mást, ugye ezért kerestek aranyat. De aztán, mint kiderül, most lelőm előre a point, hát mégsem az történt, mint amiben reménykedtek. Itt most egy bonyolult ábrát látunk, ugye balra az egész eget látjuk egy nagyon unalmas reprezentációba, ugye vízszintes tengelyen a rektaszcenzió, függőleges tengelyen a deklináció, tényleg az a téglalap az egész ég. És pirosas, világos piros, sötét piros területtel látjuk azokat a területeket az égen, amelyeket mind megengedtek a gravitációs hullám észlelők mérését. Tehát nagyon nem volt meghatározva pontosan, hogy honnan is jött. Ez egy hatalmas terület. A lényeg az, hogy ott jobbra lent az egyik ficakban tényleg, amikor elkezdték követni csillagászok ezt a nagy területet, föltűnt egy szupernóva. Itt lehet látni egy Hubble-űrtávcsőes képet egy szép spirálgalaxisnak a külső területein. Az AT2019 VXT ideiglenes jelölést kapott szupernóváról. De hát aztán a 33 oldalas cikk szépen levezett, hogy ez bizony nem a gravitációs hullámforrás jelölthöz volt kapcsolható, hanem egy különleges kettős csillag fejlődési végállapotként felrobbant héliumdús szupernóva volt. Fogalmazhatok úgy is, hogy lyukra futottak a kutatók, nem fekete lyukra, ez egy érdekes lyuk volt ettől függetlenül, mert mint kiderült, egy ilyen ritka altípusba tartozó szupernóváról még soha senki nem gyűjtött ennyire részletes megfigyelési anyagot. Részletek a szakcikkben megtalálhatók. Végezetül ismét Tordai Tamás, magyar amatőr munkáját mutatom be, aki egy nagyobb csapattal részt vett egy exotikus nevű törpe nova CCD fotometriában, ugye PNVJ és egy koordináta az égen telefonszámként. Ugye a cikk szerint egyébként Tordai Tamás intézménye a Polaris csillagvizsgálója, a Magyar Csillagászat Egyesület, ami azért szívet melengető körülmény. Ugye nem volt túlfényes ennek a vevézé szagitté típusú törpenovának a kitörése 2021-ben, a maximális fényessége 15,3 magnitúdó volt, és utána egy lassú halványodás következett be, ezt láthatjuk ezen a fénygörbén. A világ amatőr csillagászai CCD kamerákkal rávetették magukat, és folyamatosan mérték is, hogy mi történik. Mert hogy a maximum után nagyon szép szuperpúpok fejlődtek ki, ezek ilyen rövid periódusú, kvázi periódikus fényváltozások, amelyek ugye a törpe novában a fehér törpe főkomponens körül kialakuló, összeesés, és aztán újra kialakuló akréciós korong imbolygásával kapcsolatos. Tordai Tamás ezekben a szuperpúpoknak a mérésében jeleskedett, ezzel járult hozzá, ennek a még egyszer vevézi szagitté típusú törpe nova elemzéséhez. Eddig tartott a jubileumi 10. magyar titok. Ha tetszett a videó, kérlek, iratkozz fel a YouTube csatornára, megint csak itt lent alattam, a nagy piros téglalapon tehető meg, jelöld be Facebook oldalainkat, hogy azon kommunikálunk egyéb eseményeket, illetve magát ezt a videót is ott reklámozzuk előtte, a adatokkal, hogy mi is várható. Ugye a megváltozott műsorrend értelmében innentől 2 hetente jelentkezünk, itt a YouTube-on szerda esti 8-as időzített premierek alakjában. A 2 hetente meg kijövő magyar titkok között pedig szintén 2 hetente, így 1 héttel elcsúsztatva, élő csillagászat Kis Lászlóval szeptember 7-től, annak a fő platformja a Facebook, amely aztán később átkerül a videó a YouTube-ra, ugyanúgy ide, itt, ahol ez itt most látható. Továbbiakban is várjuk vissza kedves nézőinket, a sorozat az év végéig biztosan folytatódik. Köszönöm szépen, viszontlátásra, viszonthallásra, sziasztok!